belső energia mellett, ha nem kapjuk, illetőleg entrópia, állapot jelzőket is megismerjük, és reményeink szerint a téged fiatra is sorra fog visszerülni. Egy kis emlékeztetőül a zárt rendszer munkájával kezdjük. Ugye emlékszünk rá, hogy zárt rendszernek az a rendszer mellett, amely a rendszer határán keresztül az anyagi kölcsönhatás, anyagáramlás nem jöhet létre. Például egy rugassúval lezárt henger, és abban az esetben, hogyha ez a rugassú súgódásmentesen képes elmondulni, de közben tökéletesen tömít, akkor ezeken a szélső felületeken nem tud elsütni az anyag, és egy tökéletes zártrendszerről beszélhetünk. A munka megvizsgálásához tegyük föl, hogy egy elmúlt elmozdulási lényhez az AD felülettel rendelkező rugassú, miközben itt a nyomás hőmérsékletű felületének adott vérfogatot ismertetünk. Ugye aknak az elmi munkának a kifejezése, amit a fény nyomás ellenében kell végezzem a rugattyú, ugye úgy fog összeadódni, ugye P-szer AD-ként kaphatjuk meg azt az erőt, ami a rugattyú ébred, és amit le kell győzni, és ez az erő D-es elemény elmozduláson végez egy egyszer D-es munkát. Viszont a helyzet az, hogy igen, mindenképpen szükséges egy negatív előjel bevitele, mert ha átrendezzük az érdeklődési körünket, és nem az erőt és az elmozdulást szeretnénk a munkában észrevenni, hanem az elemi térfogat változásra koncentrálunk, akkor ugye kijelenthető, hogy a rugattyú felület szorozva az a D-es elemi elmozdulás, az nem lesz más, mint az elemi térfogat változás. Vagyis ez a munka a másik megközelítésben, ugye számszerűleg a P-szer DV elemi térfogat változás és nyomás fordulatában lesz egyenlő. Viszont nekünk milyen előjelű munkát kell ugye befektetnünk, vagy ebben az esetben, ahogy itt látható, de mondjuk legyen a kezdeti állapot a akármelyik, tehát mondjuk választjuk azt, hogy a kezdeti állapot a folytonos vonalat és a végállapot a szaglatott vonallal jelzett helyzete az rugattyúnak. Ebben az esetben mi történt? Növekedett a térfogat. Akkor várhatóan a gáz végzett munkát a rugattyún, vagyis az ő energiatartalma csökkent, az a munka kikerült a rendszerből, tehát ennek megfelelően negatív előjellel kell illetnünk ezt a mennyiséget. Viszont közben ugye észrevehető, hogy az elemi térfogat változás viszont pozitív előjelű. Szintén ugye nyomásról tudjuk azt, mivel az impulzus cseréből adódó erőhatásról van szó, ugye visszaemlékeztél a kinetikai gázelméletre, a nyomásunk sem lehet negatív. Tehát két pozitív mennyiség szorzata csak úgy lehet negatív, hogyha még, viszont mesterségesen elé teszünk egy korrigáló negatív előjelet, és ezáltal lesz az előző órákon elhangzott előjel szabálynak megfelelő a munkák előjel. Ha tehát a térfogat növekszik, ez azt jelenti, hogy a rendszer végez munkát a környezetén, azaz a rendszer energiatartalma csökken ezáltal, miközben két pozitív mennyiséget szorzunk össze. Így tehát, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki emlékezzen rá, a térfogat változási munkánál, itt ugye elemi térfogat változási munkáról van szó, a dévedés az mínusz dévedéként írható föl. Tehát mindenképpen ez a negatív előjel a későbbiekben ilyen csak fontos szerephez fog jutni. Ha pedig integrálunk egy tetszőleges 1-es és 2-es pont között, akkor ahogy látható, a térfogatváltozási múlva az 1-es és 2-es pontok között az mínusz szinte pedig PDB-ként írható általános esetben, amikor is a P valamilyen úton módon függvénye lesz a V-nek, ugye általános esetben, speciális esetekben pedig majd a későbbiekben láthatjuk, hogy hogyan miket lehet egyszerűsíteni. Nézzük akkor a továbbiakban, hogy az árt rendszerben milyen egyéb energia közlési lehetőségeink vannak. Tehát adott ez a mutatjuk, ugye anyag áramlás se kisebbe, legalábbis ugye a való életben mondjuk, amíg ugye egy nyugatjus motor tengerében ugye a szelepek zárva vannak, akkor ez az idealizált állapot gondolható el. És ennek hatására ott ugye vagy mi adunk be munkát például a kompresszió útrend során, és sűrítjük össze a gázt, vagy például ugye munkaütem során a gáz terjeszkedéséből, expanziójából mi nyerünk aztán hasznos munkát a tengelyen. Ez ugye az egyik energiafajta, ami tehát a térfogatváltozási munkából következik. Mi más lehet még? De értelemszerűen közölhetünk hőt is a rendszerrel, tehát ezek láthatóak itt ebben a fiktív, tetszőleges önfolyamatban. És hogyha belegondolunk más energia közlési lehetőségek zárt rendszerhez kapcsolatosan nincs. De mivel a rendszer zárt, ezért anyagáramlás befelé kifele nem létezik, nem értelmezhető, így ennek hatására rendezett mozgásból származó energia, illetőleg potenciális energia, amelyet majd látunk a nyitott rendszerek esetében, ezek mind-mind kiesnek a számításból. Tehát egy zárt rendszer esetében mindösszesen két lehetőségünk van az energia közlése, vagy hő, vagy pedig térfogatváltozási munka formájában. Ez lesz tehát egy nagyon fontos dolog, és az zárt rendszerre felindítható első főtétel egyik logikai alapja, mint hogy ezt majd megállapíthatjuk, hogy az első főtétel lényegében nem más, mint termodinamikai szempontból az általános energia megmaradás elvének átfogalmazása. Így tehát vizsgálódjunk egy ilyen fiktív, tetszőleges körfolyamattal. Az egyes pontból indulunk, és a lényeg az, hogy bármilyen úton hozod, de oda-vissza jusson. Energiát, ugye ahogy említettem, tehát csak térfogatváltozási munka, illetőleg hő formájában lehet közölni a rendszerrel. Vagyis az ilyen elemi állapot változások során a térfogatváltozási munkát és a hő átadások, hőcserés összege, tehát körintegrálja végezetül a körfolyamatban zérus kell, hogy adjon, hiszen visszatérünk az eredeti pontba. A lényeg tehát az, hogy az eredeti pontba való visszatérés követelménye azt fogja eredményezni, hogy az összenergiának az eredeti állapotba kell visszajutnia. Mivel az összenergia tehát ennek a két változónak a segítségével hívható le, azt mondhatjuk, hogy a térfogatváltozási munka, illetőleg a hőmennyiségek körintegrálja zérus lesz egy tetszőleges körfolyamatban. Tehát tulajdonképpen bármely körfolyamat esetében ez elmondható. Ha viszont ez így van, akkor az integrálás szabályai szerint átírva, hogy a két körintegrálból egy az összegre felírt körintegrális írható, vagyis a dv plusz dq összegre a körintegrálja is szintén odát kell, hogy adjon. Ez pedig akkor ennek megfelelően, mivel ez egy teljes differenciál, akkor ez azt is jelenti egyúttal, hogy ez állapotjelzőként is működik, és azt fogjuk tapasztalni, hogy ez nem más, mint a jól ismert belső energia. Tehát egy zárt rendszer esetében a rendszerben foglalt energia, ez a belső energia, ezzel a két lehetőséggel változtatható, vagy változási munka, vagy pedig ő formájában változhat. Tehát ami pontos differenciális formájában, tehát az első főtétel zárt rendszerre úgy néz ki, hogy dq egyenlő d
tömeggel fajta változást fogunk kapni.
Tehát ugyanez nagy betűkkel néz neki úgy, hogy nagy U2 mínusz, nagy U1 egyenlő, nagy U2 mínusz, integrál egy U2 P és D V nagy V-vel. Ha pedig fajlagossal nézzük, akkor annyi a változás, hogy a fajtérokat szerint kell az integrálást végezni. Tehát ez még egy fontos dolog, hogy más utómódon az U2 mínusz U1 az egyenlő U2 mínusz integrál egy U2-ig PDB. Vagy ha kisbetűket alkalmazunk, akkor a V esetében is a fajtérokat kell behelyettesíteni. Belső energia megváltozása a következő érdeklődési körünk, hogyan írható föl a belső energia, mint tonikus állatok jelző, termikus állatok jelző segítségével. Itt két egyszerű példát vegyünk, két olyan állapotváltozás, amelyekkel viszonylag egyszerű számolni. Nevezetesen egy állandó térfogható izofor, majd pedig egy izobáris állapotváltozás vizsgáló. Ugye ebben az esetben, hogyha ebben az alakban izofor állapotváltozásnak a jellemzőjét helyettesítjük, akkor megállapíthatjuk azt, hogy egyrészt izofor esetben a Q1-2, tehát írjuk föl, hogy izofor esetben Q1-2 nem más, mint CV-szer, egyszerűsítve, hogy a delta T-t tudjuk úgy, hogy szépen kiírva T2 plusz T1. A mínusz integrál PDB az mi is lesz? Ugye izofor az állapot változás, tehát V egyenlő állandó. Vagyis differenciálva a differenciál hányadosa nulla lesz. Tehát DV akár nagyjal, akár ugye DV per M-ként írjuk, ez ugye nulla lesz. Tegyük fel, hogy nem egy nulla mennyiségű vagy tömegű közeggel rendszerrel állunk szemben, ennek hatására tehát a DV fajtérfogat változás is nulla lesz, vagyis ez az egész ugye ebben az esetben zérus értéket fog adni. Na most ennek hatására tehát mi marad? U2 minusz U1 egyenlő lesz a U1-2-vel, de izokor állapot változás esetén, ugye térfogat változás hiányán, ez gondolom már egyértelműen belátható, térfogat változás a nulla sem lesz. Vagyis írhatjuk tovább, hogy az U2 minusz U1, azaz a belső energia megváltozása, az C-vészer, T-2 minusz T1. Kifejezéssel lesz egyenlő. Ez kellőképpen egyszerű volt. Lássuk a P egyenlő állandó esetben, ez hogyan fog változni. A P egyenlő állandó esetnél az lesz a kérdés, hogy ott az integrál jel mögött van ugye egy P egyenlő állandó érték. Az akkor kiemelhető az integrál jelé, és akkor mínusz P-szer integrál 1-2-ig dv lesz, ugye ez az integrál 1-2-ig dv, ez nem más, mint V2 mínusz V1. Tehát magyarán kapjuk azt, hogy de ebben az esetben a Q, ugye az izobárfaj hő és a hőmérséklet változás szorzataként írható föl, tehát U2 mínusz U1, az CP-szer T2 mínusz T1, mínusz P-szer V2 mínusz V1-ként írható. Tehát izobár állatok változás esetében ennyi változásunk van egyenlőre. De az a lényeg, hogy mivel P egyenlő állandó, ezért ő kiemelhető az integrálja lenni, tehát a mínusz integrál 1-2-ig PDV az egyenlő mínusz P-szer integrál 1-2-ig DV, vagyis ugye ez nem más, mint V2 mínusz V1. Tehát mínusz P-szer V2 mínusz V1. Na most, ha belegondolunk abba, hogy V egyenlő F-szer T, akkor ide behelyettesítve a V2 helyébe, a V helyébe ugye a V2-t kapunk, itt ugye T2, a V1 helyét, V1-et behelyettesítve a T1-et kell. Ha ezeket kivonjuk egymásból, tehát V-szer V2 mínusz V-szer V1, az egyenlő lesz F-szer T2 mínusz F-szer T1. Ez ugye látható itt is. És végezetül, ugye mit látunk, ugye ez összevonva a P-szer V2 mínusz V1, egyenlő lesz egyszer T2 mínusz T1-je. Látható, hogy mind a két tényezőnek, de a CP-nek is és az R-nek is ugyanaz a mondott tényezője, vagyis ez megjön összebomba, de CP mínusz R-szer T2 mínusz T1-jé ható. Viszont emlékszünk rá, Mayer egyenletünk kimondja azt, hogy a két izobár és izokor hajó közötti összefüggés, az ugye úgy néz ki, hogy a CT minusz R egyenlő a CV-vel, a pár hajlőből, ha levonjuk a gázra vonatkozó specifikus gázállandót, akkor az egyenlő lesz az izokor hajlővel. Vagyis ismételten visszakaptuk azt, amit itt az előbb láttunk, CV-szer T2 minusz T1. Itt lehetne még bonyolítani a dolgokat, tetszőleges állapot változással fejezzük ki ugyanezt, ugyanerre a végeredményre jutnánk. Tehát amit mindenképpen meg kell jegyezni, az ezt lenne megpróbálok itt kiemelni. Tehát U2 minusz U1 egyenlő T2 minusz T1-jel. Ebből, bocsánat, CV-szer T2 minusz T1-jel. Tehát a fajlagos belső energia megváltozása az az izokor fajtő szorozva a hőmérséklet különbséggel. Ebből ugye fakad egy-két érdekes dolog. Ugye egyrésztről az, hogyha nem fajlagos, hanem a teljes rendszer belső energiáját vizsgáljuk, akkor annyi lesz a különbség az eddigiekhez képest, hogy a rendszer tömegével emel be kell szorozni. Másrészt pedig a belső energia nem fog változni abban az esetben, hogyha nincsen hőmérséklet változás. Ugye a CB az mindig egy valamekkora pozitív érték, tehát csak a T2 minusz T1 különbség lehet zérus, ami aztán a belső energia változás zérus értékét eredményezheti. Tehát erről szükséges tudni, hogy a belső energia az kizárólag csak a hőmérséklet változás fog tudni, tehát a belső energia változás az hőmérséklet változással fog együtt járni, illetőleg fordítva. És az összefüggés az ugye az lesz, hogy az adott anyagra vonatkozó izokor hajtővel kell beszorozunk a hőmérséklet változást. Kérdés az első főtétel zárt rendszerrepelit alapjával kapcsolatban. Ha nincs, akkor nézzük a nyugdokrendszer munkáját, amely egy kicsivel bonyolultabb lesz. Ennek megfelelően itt az elején kell egy kis bevezető. Ugye a láprendszernél viszonylag gyorsan letudtuk azt, hogy milyen energiafajták állnak rendelkezésre, és ennek megfelelően gyorsan meg tudjuk szűkíteni a kör a térfogalkalkozási munkára és a hőmennyiségre, tehát ennek megfelelően ott viszonylag egyszerű volt a dolog. A nyitott rendszer esetében azonban, ahogy itt példaként látható egy egyszerűnek mondható ventilátor, mint alap nyitott rendszer, ugye megállapíthatjuk azt, hogy egyrésztről ugye az anyagáramlás kapcsán ugye, valami tömegáram belép a rendszerbe, ez rendelkezik egyrészt az előzőekben is figyelembe vett nyomással, fajtérfogattal, hőmérséklettel, de emellett rendelkezik még ugye a hőmérsékletről következően belső energiával.
Ha egy adott M tömegű rendszerről van szó, itt ugye M pont tömegáram áramlik be másodpercenként, Z1 lesz a belépő közeg potenciális energiája. Belső energiával számolnunk kell, ugye ez a 3-as, ként írható le a belépő közeg belső energiája. A 4-es pontban egy érdekes M pontszor P1-szer V1 kifejezés látható. Ugye a P1 és V1 az ugye az a szorzat, amely a betolási munkát fogja tulajdonképpen jelenteni. Annak érdekében, hogy bemenjen az a közeg ebbe a rendszerbe, ekkora munkát kell végeznünk. A túloldalon szintén megtalálhatóak ezek a kifejezések. Ugye 7-essel a kilépő kinetikai energia, 8-assal a kilépő potenciális energia, 9-essel a kilépő belső energia, 10-essel pedig ugye M pont szor P2, V2, ez pedig ugye a P2 nyomás ellenében a V2 fajtérfogattal kilépő közegnek a kitolási munkája lesz. Tehát egyrésztről be kell juttatnunk a rendszerbe, másrészt pedig annak eltávolításáról is gondoskodnunk kell majd. Úgyhogy a 4-es, illetőleg 10-es, ahogy ugye az eddigiek is, párban értelmezendőek, és megtalálhatóak ugye belépésnél és kilépésnél is megfelelő értékeikkel. Két olyan jellegű energiát, amelyek ugye már az előzőekben is előfordultak, tehát a illetőleg technikai munka, azaz ugye tengelyen bevitt teljesítmény, ezek kerüljenek a bal oldalra, a bemenő jellemzők körébe, és ennek megfelelően ugye a helyes előjellel használva jó eredményeket fogunk kapni. Tehát, hogyha a tengelyen teljesítményt viszünk be, akkor annak ugye értelemszerűen ott lesz a helye, ha pedig ott a helye és negatív előjelet alkalmazunk, akkor szépen adni fogja majd a számítás, hogy azon a tengelyen mi hasznos teljesítményt tudunk levenni, és a rendszer szolgáltatja ezt számunkra. Tehát ez lenne az egyik fontos dolog, a nyitott rendszer munkája, amely szintén elő szokott fordulni, mint lehetséges vizsgakérdés. Ezeket a lehetséges energiafajtákat kell tudni felsorolni. Tulajdonképpen ugye 4 olyan dologról van szó, ami ugye párosával fordulnak elő, illetőleg a hő meg a technikai munkából fakadó tagok, amelyek ugye csak az egyik oldalon jelentkeznek. Ezek ugye megtalálhatóak a túloldalon egy diával később ugye részletezve is. És nézzük azt, hogy a gyakorlatban hogyan s miképpen lehet ezt egy kicsit jobban megfogni. A vevőtechnikai, tehát a technikai munkára rendezve, elosztván a tömegárammal a következőket kapjuk. Ugye vonjuk ki mindegyikből a hozzátartozó párt, ahol tudjuk. Tehát itt ugye lesz egyrészt ugye C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2 a fajlagos kinetikai energiákból, G-szer Z2 mínusz Z1 a fajlagos potenciális energiákból, U2 mínusz U1 a fajlagos belső energiákból, és P2-ször V2 mínusz P1-szer V1, ugye a fajlagos kitolási és fajlagos betolási munka különbsége, ezt úgy is nevezzük más szóval, hogy áttolási munka. Tehát ez az áttolási munka fajlagos értéke lesz, és ugye látható, még ugye mivel a vevőtechnikaival volt egy oldalon, eredetileg a Q1-2-t azt szintén negatív előjellel fogjuk itt megtalálni. Milyen egyszerűsítéseket tudunk tenni? Ugye egyrésztről a geodetikus magasság különbség a műszaki gyakorlatban általánosságban elhanyagolható. Vagy azért, mert nagyon kicsi, vagy azért, mert a leggyakrabban olyan közegekkel dolgozunk, ugye légnemű közegekkel, amelyek esetében még számottevő magasság különbség esetében sem kapunk akkora energiát, ami a többi energiafajtával összemérhető lenne. Tehát gondoljunk bele abba, hogy mondjuk a levegőre vonatkoztatva a CV értéke 717 joule per kilogramm Kelvin. Tehát egy kilogramm levegőnek, ami durván így atmoszférikus körülmények között 0,8 köbméter, tehát egy méteres élhosszúság kockánál valamivel kisebb. Tehát egy ekkora mennyiségű levegő egy fokkal való felmelegítéséhez 717 joule energiára van szükségünk. Ehhez képest mondjuk a G-szer Z2-Z1, ugye mondjuk ha megnézzük azt, hogy ezt mondjuk egy méterrel följebb akarjuk emelni, akkor ugye az mindössze 9,81 lesz. Tehát ennek megfelelően minimális az az energia, amit a potenciális energia képvisel. Tehát ennek megfelelően a műszaki gyakorlatban vagy azt mondhatjuk, hogy Z2 és Z1 jó közelítéssel egyenlő, vagy légnemű közegek esetében a kicsiny sűrűség miatt még nagyobb eltérések esetén sem lesz számottevő ennek az értéke. Tehát magyarán, amire szeretnénk ezzel utalni, az az, hogy az a G-szer Z2-Z1 elhanyagolható. Tehát abban az esetben, amikor úgy szól az elméleti kérdés, hogy írja fel az összes lehetséges energiafajtát, ami a nyitott rendszer esetében számításba jöhet, akkor bele kell írni. És amikor arról van szó, hogy vezessük tovább és mutassuk be, hogy ezt a gyakorlatban végül a technikai munkát milyen képlettel lehet számítani, akkor meg kell említeni azt, hogy Z2 általában körülbelül egyenlő Z1-jel, vagyis ez a tag elhanyagolható, és így C2 négyzet minusz C1 négyzet per 2 plusz U2 minusz U1 plusz ugye a P2 szer V2 minusz P1 szer V1 minusz Q1 2-nél tartunk jelenleg. Viszont a helyzet az, hogyha emlékeinkbe idézzük, ugye ott van még fönt, ugye U2 minusz U1 az egyenlő Q1 2 plusz ugye VV1 2 volt, oda behelyettesítettük ugye a VV1 2-nek az integrál alakját, ugye mínusz integrál PDV-t. Ugye észrevehetjük azt, hogy az U2 mínusz U1 mínusz Q1 2 az nem más, mint a térfogatváltozási munka. Tehát ennek megfelelően, tehát rendezvén a zárt rendszerre érvényes első főtételt a térfogatváltozási munkára kapjuk, hogy ezzel a három mennyiséggel ugye U2-ből U1-et és a Q1-2-t kivonván kapjuk a térfogatváltozási munkát. Vagyis a technikai munkában részben ott van maga a térfogatváltozási munka is. Tehát ha például ezzel a ventilátorral ugye sűrítjük valamelyest a közeget, ezáltal kisebb térfogaton hagyja el a rendszert, mint amennyivel bejött, akkor értelemszerűen azt a technikai munkát részben térfogatváltozásra kell fordítanunk. De a nyitott rendszernél az lesz az érdekes, hogy nem csak a térfogatváltozási munkát kell befektetnünk, hanem még ugye a kinetikai energiát is alkalmasint növelhetjük, és még ugye az áttolási munkáról is gondoskodnunk kell. Ezt vizsgáljuk meg most egy kicsit részletesebben. Tehát most ott tartunk, hogy a VV1 technikai 1-2 az egyenlő, ugye C2 négyzet minusz C1 négyzet per 2 plusz ugye a VV1-2 plusz ugye P2 V2 minusz P1 V1. Ha most behelyettesítjük a VV1-2 helyébe a mínusz integrál 1-től 2-ig PDV-t, akkor ugye formálisan egyelőre ugye lecseréltük ezt a két kifejezést, és nézzük meg azt, hogy ez a P2 szer V2 minusz P1 szer V1, ez tulajdonképpen mi is? Hogyha a P2, illetőleg P szer V szorzatot vesszük, mint egy változót alapul, akkor ez a P2 V2 minusz P1 V1 nem lesz más, mint ennek a P szer V szorzatnak, illetőleg ennek deriváltjából számítható integrál. Nézzük csak meg, ugye ez ugye úgy nézhet ki, hogy ez, bocsánat, ott a negatív előjel az téves, tehát P2 V2 minusz P1 V1 az negatív előjel hiány simán plusz integrál 1-től 2-ig D P-szervé. Tehát a P-szervé szorzat elemi megváltozásaiból, ha integrálunk 1 és 2 között, ez azért eléggé súlyos hiba, úgyhogy már is vélhetően egy térfogatváltozási munkából marad benne egy másolási eljárás során. Tehát ennek megfelelően ugye a P-szervé szorzat elemi megváltozását, ha integráljuk 1 és 2 között, akkor ugye azt kapjuk, hogy P2 V2 minusz P1 V1. Na most ebben az esetben ugye helyettesítsük be a két szorzat különbségének helyébe ezt az integrált, és gondolkozunk el azon, hogy ez a DP-ben hogy is módosítható, fejthető tovább. Ugye tudjuk, hogy a differenciálás szabályai szerint egy szorzat differenciál hányadosa, az fölírható ugye az első tag szorozva a második differenciál hányadosa, plusz a második tag szorozva az első differenciál hányadosával. Vagyis a DP szer V az egyenlő lesz PDV plusz VDP kifejezéssel. Ez egy nagyon fontos észrevétel, hiszen ha ezt behelyettesítjük, akkor azt látjuk, hogy a térfogatváltozási munkából volt egy PDV kifejezésünk negatív előjellel, most kaptunk egy integrál 1-től 2-ig PDV-t plusz előjellel, és még maradt egy integrál 1-től 2-ig VDP kifejezésünk. Vagyis a fajtérfogat értékét, ugye DP szerint integrálva fogjuk kapni a megfelelő munka értékét. Ugye szerencsénkre a két ellentétes előjelű integrál PDV kiejti egymást, és a technikai munka tekintetében annyi marad, hogy C2 négyzet minusz C1 négyzet per 2 plusz integrál 1-től 2-ig VDP. Tehát a technikai munkában, ugye az előzőekben ugye PDV volt, ott ugye a DV, azaz a térfogat elemi megváltozásait összegezzük, ugye P szerint súlyozva. Itt viszont DP, azaz a nyomás megváltozását fogjuk ugye fajtérfogattal súlyozni, és integrálni 1-től 2-ig. Tehát míg az átrendszer esetében mondhatjuk azt, hogy ugye a térfogatváltozásra koncentrálódik a munka, addig itt részben a nyomás megváltoztatása lesz a technikai munka egyik célja. A másik célja pedig micsoda? A kinetikai energia megváltoztatása. Tehát abban az esetben, hogyha a kinetikai energia nem változik, tehát közel azonos sebességgel lép be és ki a rendszerbe a közeg, akkor lényegében kizárólag a nyomás változtatás fog létrejönni. Ha viszont számottevő különbség van, akkor természetesen technikai munkával kell azt is fedezzük, hogy sebességnövelés jöjjön létre. Ha pedig lassítjuk a közeget, akkor a lassulás az szintén nyomás növekedéshez fog vezetni. Tehát összességében a fajlagos technikai munka, hiszen ugye eddig erről beszéltünk, ugye a szimbólumok segítségével ugye kisbetűkről M pont híján ugye fajlagos értékekről beszéltünk, tehát vevétechnikai 1-2 az C2 négyzet minusz C1 négyzet per 2 plusz integrál 1-től 2-ig VDP-ként írható. Ez, hogyha átírjuk differenciális formába, akkor azt láthatjuk, hogy a DVV technikai 1-2, ez CDC plusz VDP-ként írható. Tehát a nyitott rendszer munkája a nyomás és az áramlási sebesség megváltoztatására fog fordítódni. Ez lesz tehát a lényeg. Most tehát akkor megvizsgáltuk azt, hogy mi lesz az az összes lehetséges energiafajta, amely segítségével a nyitott rendszer energiája megváltoztatható. Nézzük akkor az első főtételt a nyitott rendszerre, amelyből aztán egy új kalorikus állapot jelzőt, az entalpiát, illetőleg a torlóponti entalpiát fogjuk levezetni. Ha nyitott rendszerre végezzük el a vizsgálatainkat, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az előzőekben már felvázolt tetszőleges körfolyamatunk esetében úgy változik az energiabeviteli lehetőség, hogy a hő mellett technikai munka áll rendelkezésünkre, mint a közeg energiatartalmának megváltoztatási lehetősége. Tehát itt ugye technikai munka és a hőmennyiség az, amelyek a rendszer energiatartalmának változtatását létre tudják hozni. Ugye ez az előzőekben felírtakhoz hasonlóan, ugye annyi különbséggel láthatóak itt, hogy a vevé alsó indexében ugye megjelent egy T betű. Erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy sajnálatos módon ugye a magyarban mind a térfogatváltozási, mind a technikai munka T betűvel kezdődik, és ennek ellenére ugye csak a technikait jelöljük külön kis T indexel, míg a térfogatváltozási munka esetében csak simán vevét alkalmazunk. Tehát, hogyha arról van szó, hogy vevét T egyenlő valamennyivel, akkor rögtön tudjuk, hogy az egy nyitott rendszernek a technikai munkája. Ha simán vevé, körről van szó, akkor az pedig egy térfogatváltozási munkát takar. Tehát ugye a körintegrál DVV technikai plusz a körintegrál DQ, ez egyenes nullával, hiszen itt is ugye visszajutunk az eredeti pontba, és az összenergia értelemszerűen nem változhatott meg, hiszen az kiinduló pontunkba visszaértünk. Ugye ismételten összevonva találkozhatunk egy hasonló jellegű dologgal, és ezt a mennyiséget, amelynek tehát a teljes differenciája ez a DVV technikai plusz DQ, azt nevezzük el torlóponti entalpiának. Ugye entalpia lesz, mivel teljes energiamennyiséget tartalmaz, majd a statikus entalpiát pedig ebből egy kicsit később fogjuk levezetni. Tehát a nyitott rendszerre felírt differenciális formája az első főtételnek DI csillag egyenlő DVV technikai plusz DQ-ként írható. Tehát ez lesz a nyitott rendszer esetében DI csillag egyenlő DVV technikai plusz DU. Ugye abban az esetben, hogyha ezt integráljuk, akkor I2 csillag mínusz I1 csillag egyenlő VV technikai 1-2 plusz Q1-2. A csillagjelölést a lefékezett vagy torlóponti állapotra szokás jelölni, és ennek a lefékezett állapotnak egy igen érdekes funkciója van, ugyanis a technikai munkában ugye ezt tapasztaltuk, hogy benne foglaltatik a C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2 fajlagos kinetikai energia. Ugye ez az energia, ha sikerülne a közeget teljesen nulla sebességre lefékeznünk, akkor ez az energia, mint például használható nyomás jelenne meg a rendszerben. Ugye például akár belső égésű motorokat, akár gázturbinákat vizsgálunk, minél nagyobb a nyomásviszony, tehát minél nagyobb nyomást érünk el a kompresszió folyamat végén, annál jobb lesz a hatásfok. De ugye a gázturbinák esetében, mivel nyitott rendszerről van szó, valami kiáramlási sebességre szükségünk van azért, hogy ugye a folyamat egyáltalán működőképes lehessen. Tehát ez egy fiktív pont, hiszen nem tudjuk C2 egyenlő nullára lelassítani a közeget, de ha tudnánk, akkor az a teljes energiatartalom az alkalmasint hasznosítható lenne. Tehát arról van szó, hogy a rendszer összenergiájában benne foglaltatik a kinetikai energia is, és ha lefékeznénk, vagy le tudnánk fékezni, akkor ez is más formában meg lenne, és az alkalmasint ugye hasznosítható lenne. Ezért lesz tehát lefékezett, vagy más néven teljes entalpia az I csillagnak az elnevezése. Tehát ez egy olyan energiafajta, amiben minden lehetséges energia benne van. Tehát ez lesz az indoka annak, hogy miért hívjuk őt torlópontinak, lefékezetnek, vagy teljesnek. Tehát összenergia tartalom, amit az előzőekben nem említettem, de sejthető, tehát egyrészről a rendezetlen mozgásokból származó energia, mint ugye belső energia, illetőleg mozgási, azaz kinetikai energiája is lehet ugye egy közegnek, amely pedig ugye a rendezett mozgásból származik. Tehát, hogyha ezt vesszük alapul, akkor mind a rendezetlen, mind pedig a rendezett mozgások energiája benne foglaltatik a torlóponti entalpiában. És az érdekessége a technikai munkának, ugye ahogy az előzőekben látható volt, itt a levezetésben szó volt róla, hogyha ugye a DPV szorzat integrált kibontjuk, akkor az ugye PDV plusz VDP-ként írható, ennek megfelelően ez a tag úgymond elnyomja, kiejti a térfogatváltozási munkát. De ettől az a térfogatváltozási munka még benne foglaltatik a technikai munkában. Tehát, ha A nyitott rendszerben térfogat változás jön létre. Itt ugye általában, mivel fix térfogattal nem dolgozhatunk, hanem csak fajtérfogattal vagy sűrűséggel, ennek megfelelően inkább ugye fajtérfogat változásról beszélhetünk, de mindenképpen ugye fajlagos térfogat változási munkánk lesz. Az tehát benne foglaltatik a technikai munkában, az egy más kérdés, hogy az áttolási munkának az egyik tagja, az ki fogja ejteni. Tehát az áttolási munka viszont egy olyan összeg, ami a térfogat változási munkának egy részét tartalmazza ellentétes előjellel. Ez ugye látható volt az előzőekben. Tehát, ha ebből az aspektusból nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a technikai munka tartalmazza ugye a kinetikai energia növelésére fordított energiát, a térfogatváltozási munkát, illetőleg az áttolási munkát. Viszont ez az áttolási munka és térfogatváltozási munka végül integrál 1-től 2-ig VDP-ben csúcsosodik ki, és mondhatjuk azt, hogy az első kettő, az ugye végezetül a nyomás növelésére fordított munkaként jellemezhető. A teljes entalpia megváltozása, ugye ez már felírásra került, ugye ugyanez leírható úgy is, hogy hajlagos mennyiségeket veszünk figyelembe, I2 csillag mínusz I1 csillag egyenlő Q1-2 plusz C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2, plusz ugye az integrál 1-től 2-ig a VDP értéke. Ugye ennek megfelelően, tehát differenciális formában a DI csillag az egyenlő lesz CDC plusz VDP plusz ugye DQ-val. Ha átrendezzük ezt az egyenletet, és kivonjuk a fajlagos kinetikai energia differenciális megváltozását a bal oldalból, akkor DI csillag mínusz CDC egyenlő VDP plusz DQ-t fogunk kapni. És az lesz az érdekes, hogy ez a kifejezés szintén egy teljes differenciál lesz, és ha már egyszer ugye a torlóponti összenergiában benne volt az is, hogy ez a közeg mozoghat rendezett módon valami C sebességgel, és ebből fakadóan ő neki ugye C4 per 2 fajlagos kinetikai energiája van, akkor ha ezt a fajlagos kinetikai energiát levonjuk az össz lehetséges energiából, ez egy statikus energia lesz, őt pedig simán DI-vel jelöljük. Ugye ez a csillag nélküli entalpia, tehát ha ki akarjuk emelni, akkor mondhatjuk úgy, hogy ő a statikus entalpia, ponti vagy lefékezett entalpia nevet viseli. Tehát a DI egyenlő DQ plusz VDP kifejezést fogja nyerni. Ennek is ugye lehetséges az integrál alakját megvizsgálni. Ugye nemes egyszerűséggel ugye az lesz a különbség, hogy még a vevőtechnikai ugye tartalmazza a fajlagos kinetikai energia megváltozását is, ezzel ellentétben ugye itt a statikus entalpia esetében erre nincsen lehetőségünk, vagyis nem írhatjuk olyan egyszerűen le a képletet, hanem mindenképpen bele kell venni ugye a VDP-nek az integrálját. Ugye a helyzet az, hogy a felső táblán fölül látható I2 csillag mínusz I1 csillag egyenlő vevőtechnikai plusz Q1-2. Ez így helyén való. Viszont ugye a vevőtechnikai 1-2-vel kapcsolatosan annyit érdemes tudni, hogy az a hasznos teljesítménnyel igencsak szoros kapcsolatban van. Tehát abban az esetben, hogyha a gép oldaláról nézzük a feltételeket, akkor a kompresszor kompressziós folyamatoknál az igényelt teljesítmény, az expanziós folyamatoknál pedig a leadott teljesítmény az viszonylag egyszerűen mérhető a gyakorlatban. Az, hogy ez a vevőtechnikai aztán sebességváltoztatásra vagy nyomásváltoztatásra fordítódik, az mondhatjuk, hogy magánügye az adott gépezetnek. Viszont, ha statikus entalpiával számolunk, akkor itt VDP van, itt mindenképpen a nyomásváltozásra fordított energiát kell figyelembe vennünk. Tehát ennek megfelelően az I2 minusz I1 egyenlő Q1-2 plusz integrál 1-től 2-ig VDP-t kell írnunk mindenféleképpen. Nem helyettesíthetjük egy kettővel, mint ahogy ott fönt látható. Tehát mivel éppenséggel azt a tagot vettük el mellőle, aminek összegével, aminek segítségével az összeg ugye egy jól kézben fogható mennyiség lenne, ennek megfelelően tehát itt mindenképpen az integrállal kell számolnunk. Viszont a helyzet ugye az, hogy ha ugye a differenciális alakra visszatérünk, és ugye megnézzük az első főtételt zárt rendszerre vonatkozó alakját, ugye differenciálisan, ugye du egyenlő dq plusz, bocsánat, mínusz pdv, ugye ott lesz majd plusz, amikor átrendezzük, ugye a pdv plusz du egyenlő lesz a DQ-val. Tehát, ha ide be akarunk helyettesíteni, ugye DQ helyére, akkor azt láthatjuk, hogy ez nem lesz más, mint ugye DI, DQ helyébe beírjuk azt, hogy DU plusz PDV, a VDP-t pedig leírjuk egyszerűen. Mit látunk? Ez a PDV plusz VDP egyszer már előkerült. Ez ugye nem más, mint a D-P-szervé, tehát a P-szervé szorzat differenciál hányadosa. Azaz, D egyenlő DU plusz D-P-szervé, vagyis, ha ezt integráljuk, akkor azt kapjuk, hogy az entalpia egyenlő lesz az U plusz P-szer V-vel. Ugye természetesen az integrálásból egy állandónak is ott kéne lennie, de mivel a leggyakrabban minket nem az effektív, tényleges belső energia vagy entalpia érdekel, hanem az entalpia megváltozása valamely pontok között, ezért az az állandó természetszerűleg ki fog majd esni a kivonás szempontjából. Tehát, hogyha ezt az érvényes összefüggést ugye egy kettes meg egy egyes pontra felírjuk, majd kivonjuk egymásból, akkor értelemszerűen az állandó az eltűnik. Tehát annyit szükséges megjegyezni, hogy a statikus entalpia az mindig számítható úgy, hogy a belső energiához hozzáadjuk az adott állapotban érvényes nyomás és fajtérfogat szorzatát, mint fajlagos energiamennyiséget. Tehát ez lesz az összefüggés az entalpia és a belső energia között, a statikus entalpia egyenlő a belső energia plusz P szer V. Ha viszont, ugye itt látható volt, hogy a statikus és a torlóponti entalpia között pedig ugye az a különbség, hogy a torlópontiból levonván a fajlagos kinetikai energiát kapjuk a statikus entalpiát, akkor pedig mondhatjuk azt, hogy az I csillag az egyenlő az I plusz C négyzet per 2-vel. Tehát ez lesz a végeredmény. a statikus és torlóponti energia entalpia közötti összefüggés az lesz, hogy a statikus entalpiához hozzá kell adnunk a fajlagos kinetikai energia értékét, és így kapjuk tehát a lefékezett vagy torlóponti entalpiát. Hasonlóan a belső energiához kérdéses lesz az, hogy hogyan s miképpen számolható az entalpia, mint állapotjelző, más, ismételten ugye termikus állapotjelzők segítségével. Ennek megfelelően végezzünk el egy kis logikai kísérletet, nevezetesen P egyenlő állandó mellett, ugye ebben az esetben a dP lesz egyenlő ugye nullával, tehát ugye azt a legfelső egyenletet kell most vizsgálnunk, ami a tábla tetején látható. I2 - I1 egyenlő, ugye Q1-2 plusz az integrál 1-től 2-ig VDP. Ebben az esetben ugye DP az zérus, I2 - I1, tehát az izobár állapotváltozás esetében DP egyenlő nulla, akkor tehát I2 - I1 egyenlő Q1-2 plusz integrál 1-től 2-ig VDP. Ugye erről megállapítottuk, hogy ez zérus. Erről megállapítható, hogy izobár állapotváltozás esetében Cp/T2 - T1. Vagyis a statikus entalpia megváltozása Cp/T2 - T1-et ad. Mi fog történni akkor, hogyha izokór állapotváltozást nézünk? Ugye abban az esetben a V egyenlő állandó, vagyis ő kiemelhető az integráljel elé. És mit fogunk tapasztalni? Ugye I2 - I1 egyenlő. Ugye Q1-2 helyére most már írom be rögtön azt, hogy Cv/T2 - T1, hiszen izokór állapotváltozásról van szó. Plusz integrál 1-től 2-ig VDP, kiemelve a V-t. DP-nek az integrálja 1-től 2-ig nem más, mint P2 - P1. Vagyis, ismételten az állapot egyenletet hívjuk segítségül, ez nem lesz más, mint R/T2 - T1. Mit tapasztalunk? Ismételten T2 - T1-ban mind a két tagnak a szorzó tényezőjében, ezért összevonhatóak, tehát az I2 - I1 egyenlő lesz Cv + R/T2 - T1. Cv + R-ről ugye tudjuk azt, hogy Mayer egyenlet szerint Cp, és ismételten ott vagyunk, ahol az előző levezetés végén. Tehát ennek a két speciális állapotváltozásnak ismételt segítségül hívásával azt tapasztalhattuk, hogy a statikus entalpia mindig kifejezhető úgy, hogy Cp/T2 - T1. Vagyis, míg a belső energiánál Cv/T2 - T1 volt az összefüggés, a statikus entalpiát Cp/T2 - T1-ként fejezhetjük ki minden körülmények között. Ugye teljes entalpia esetében ugye annyi lesz a különbség, hogy ehhez a Cp/T2 - T1-hez hozzá kell még adnunk a sebesség négyzetek különbségét, tehát I2 - I1 az egyenlő lesz Cp/T2 - T1, ez volt ugye a statikus entalpia eddig, és ehhez még hozzá kell adnunk C2 - C1 / 2-t, hiszen ugye emlékszünk rá, épp most akartam le, valahol itt van még, ugye az I csillag egyenlő I + C² / 2, tehát értelemszerűen a megfelelő értékeket behelyettesítve egyes és kettes pontok között, ugye a statikus entalpia kiegészítődik még a C2 - C1 / 2-vel. Ezzel kapcsolatosan van-e valami kérdés, Tehát akkor első főtétel, zárt és nyitott rendszerre kellőképpen egyértelmű. Akkor nézzük következő állapotváltozónkat, amely az entrópia nevet viseli, és tulajdonképpen nem más, mint egyfajta veszteség energia, amelyet ugye hőformájában fog tartalmazni a rendszer, és ennek megfelelően hasznos munka végzésére nem fogjuk tudni felhasználni. Tulajdonképpen ez lenne a műszaki gyakorlat szempontjából a legfontosabb, illetőleg még annyit hozzátennék, hogy a folyamatok, illetőleg a második főtétel kapcsán lesz majd döntő jelentősége az entrópia változás mértékének, hiszen a második főtétel tekintetében jelenthetjük majd ki azt, hogy olyan folyamatok, amelyeknél az entrópia változás kisebb, mint nulla, a természetben önmaguktól nem játszódhatnak le. Ez más szavakkal kifejezve a hő magától kisebb hőmérsékletű helyre, nagyobb hőmérsékletű helyről nem áramlik önmagától. Tehát ezt a tapasztalati tényt fogja például ez az entrópia is jól leírni. Hogyha megnézzük az első főtételt a zárt rendszerre, és rendezzük ezt az egyenletet DQ-ra, akkor ebből a hőmérséklettel osztva egy érdekes kifejezést kaphatunk. Ja, abban az esetben tehát, hogyha ezt az összefüggést megvizsgáljuk, ugye DQ per T, és itt hangsúlyoznám, hogy nem DQ per DT, hiszen az nem lesz. Ez, mint látható lesz mindjárt, ez egy állapotjelző, és ezt fogjuk nevezni entrópiának. Ugye a DU per T mínuszból lesz ugye plusz, hiszen átrendeztük, ugye DU mellé került a mínusz PDV, tehát plusz PDV per T. Itt lesz nagyon fontos szerepe annak, hogy oda át, hogyha a DU-ra van rendezve az első főtétel az átrendszerre, akkor DQ mínusz PDV, hogyha ugye áthozunk, akkor plusz PDV lesz belőle. Vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat. Ugye DU-t az előzőekben vezettük le, hogy ez nem más, mint CV-szer DT per T ebben az esetben. Ugye CV-szer T lenne maga az belső energia. Tehát ennek megfelelően a belső energia differenciális megváltozása az CV-szer DT-ként írható. Tehát ez a tag CV-szer DT per T lesz. PDV helyébe mit lehet betenni? Ugye az nem lesz más, mint ugye R-szer DT per T. Tehát ennek megfelelően ugye itt R-szer DT per T, és ugye azt látjuk akkor, hogy DT per T, tehát eltévejettem, ennyire nem egyszerű a dolog. Tehát a P per T-t, ugye P szer V egyenlő R szer T-ből, ugye a P per T-t, ha ki akarjuk fejezni, akkor az R per V. Na és így lesz ez korrekt, hogy akkor az R szer DV per V. Imigyen lesz ez korrekt, tehát R szer DV per V. A lényeg tehát az, hogy itt is egy teljes differenciál, meg itt is egy teljes differenciál található. Vagyis, akkor ez a DQ per T is valaminek a teljes differenciája lesz, és ezt fogjuk nevezni entrópiának. És ezt S-sel jelöljük, mivel fajlagos mennyiségekből indultunk ki, ezért most a DS is kis S-sel irandó, és mivel ez nem függ mástól, csak a Q-tól, ezért itt írhatunk D betűt. Tehát ez ebben az esetben nem parciális deriváltja, hanem teljes deriváltja lesz. És ezt még osztani kell T-vel. Tehát a DS egyenlő DQ per T az egyenlő lesz CV szer DT per T plusz R szer DV per V-vel, hogyha ugye ebből az átrendszerre felírt első főtételből indulunk ki. Tehát ez lesz az entrópia, aminek tulajdonképpen szintén a megváltozása fog minket érdekelni. Tehát integrálva ezt a kifejezést, az S2-S1 egyenlő integrál 1-től 2-ig d per t-ként fogjuk megkapni. Entrópiával kapcsolatosan annyit szükséges tudni, ha megnézzük a dimenziókat, ugye a dq elemi hőmennyiségnek ugye zsúla dimenziója, ha így kis q-val írjuk, akkor zsúl per kilogram, és ezt zsúl per kilogrammot még osztjuk egy kelvinnel. Tehát ennek megfelelően a ds-nek a dimenziója, ha kis s-sel írjuk, akkor zsúl per kilogram kelvin lesz. Ha pedig ugye nagy s-sel írjuk, vagyis teljes entrópiát akarunk számolni, akkor pedig zsúl per kelvin. Vagy esetleg annak differenciális megváltozása zsúl per kelvin lesz. Ez egyébként, ha már egyszer hőenergiával kapcsolatos, azzal összefüggő dologról van szó, az is megállapítható egyébként róla, hogy a rendszer rendezetlenségnek foka is jellemezhető az entrópiával. Minél nagyobb az entrópia, annál nagyobb a rendszer rendezetlensége. Ennek hatására az általunk ugye rendezett mozgásként, vagy ugye nyomás energiaként felhasználható energia csökken azáltal, hogyha a rendszer entrópiája nő. Tehát ismételten visszajutunk oda, hogy az entrópia növekedése az tulajdonképpen számunkra nem lesz egy kedvező dolog, de sajnálatos módon a természetben mindig a rendezetlenség növekedése lesz az, ami természetes folyamatként lejátszódik. Ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk gázok keveredése. Ugye volt két rendezett gázunk, tehát például az is a rendezettség mértékének fogható föl, vagy egy nagyobb rendezettségnek fogható föl, hogy két gáz egy-egy edényben csak a saját anyagi minőségével volt jelen. És aztán ezeket összeeresztjük, akkor aztán ember legyen a talpán, aki ugye ismételten szétválogatja őket. Tehát ennek megfelelően ez az új keveredés utáni állapot, ez már egy nagyobb rendezetlenséggel rendelkezik, hiszen össze-vissza a két keverék alkotónak a molekulái már összekeverve találhatóak meg a rendszerben. Ugye itt látható volt a fajlagos entrópia, hogyha a teljes rendszerre vonatkozó entrópiát akarjuk meghatározni, akkor ugye a fajlagosból a tömeggel való szorzás segítségével jutunk el. Formálisan ez ugye azt jelenti, hogy a kis s-eket meg kis q-t nagy jelekre kell váltanunk. Természetesen ugye ez a számolás szempontjából már kicsit bonyolultabb lesz a tömeggel való operálás tekintetében. Nézzük meg, hogy hogyan és miképpen számítható az entrópia. Erre tulajdonképpen négy képlet lesz, ami rendelkezésünkre áll. Három viszonylag speciális esethez köthető. Illetőleg lesz egy, amely általánosságban is használható lesz, egyetlen egy állapotjelző segítségével. Ugye az előzőekben ez mondhatni jó szokásunká vált, hogy a kalorikus állapotjelzőket megpróbáltuk termikus állapotjelzők segítségével felírni. És azt tapasztaltuk, hogy a belső energia, illetőleg az entalpia esetében ez sikerült is. Ugye ezeknél az állapotjelzőknél azt tapasztaltuk, hogy a hőmérséklet függvényében ugye CV-vel vagy CP-vel beszorozva kaptuk a belső energia, illetőleg a statikus entalpia értékét. Az entrópia esetében sajnos nem lesz ennyire egyszerű a dolog. Ott a következőről szükséges tudni, hogy ha az átrendszerrel felírt első főtételből indulunk ki, akkor mit láthatunk? Ugye hőmérséklet, illetőleg a faj térfogat elemi megváltozása van benne a dologban. Tehát az S2 minusz S1 egyenlő, ugye integrál 1-től 2-ig ds, az egyenlő lesz, ugye az integrál 1-től 2-ig, ugye CV-szer, itt már ki is emelem rögtön, hiszen az egy konstans, ugye dt per t, plusz R-szer integrál 1-től 2-ig dv per v. Ezek ugye jellegzetes dolgok, ugye 1 per t-nek, az 1 per x-nek az integrálja, az ugye nem lesz más, mint ln x, vagyis határozott integrálban az S2 minusz S1 az nem lesz más, mint CV-szer ln T2 per T1 mínusz R-szer ln V2 per... Bocsánat, plusz R-szer ln V2 per V1. A mínusz az majd mindjárt bejön, hogyha a nyitott rendszerre felírt első főtételből indulunk ki. Nevezetesen, tehát ez lenne az egyik olyan képlet, amit szükséges megjegyezni. A T és V összefüggése. Abban az esetben, hogyha nem a zárt rendszerre felírt első főtételből indulunk ki, hanem a nyitott rendszerre felírtból, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy ott a DI egyenlő, ugye DQ plusz VD. Vagyis átrendezve ugye a DQ egyenlő DI mínusz VDP adódik, osztva T-vel DQ per T, azaz DS, egyenlő DI per T mínusz VDP per T. Ugye nagyon nem lesz meglepő, hogyha ennek hatására, ugye itt már egy az egyben fölírván az, hogy S2 minusz S1, az mivel lesz egyenlő? Ugye DI-re megállapítottuk, hogy ez nem más, mint CP-szer DT, tehát akkor T-vel elosztva CP-DT per T. A V per T helyébe ugye mondjuk azt, hogy R per P, tehát ez itt R-szer DP per T. Csak annyira kell vigyázni, hogy ennek mínusz lesz az előjele. Hiszen ugye a VDP eredetileg plusz volt, átrendezve a DI oldalára, ugye DQ-ra rendezve DI mínusz VDP-ből, ő nyert egy negatív előjelet. Tehát a DI per T-nek az integrálja az ugye CP-szer ln T2 per T1 lesz. És vagy úgy írjuk, hogy mínusz R-szer ln P2 per T1, vagy ugye ez a mínusz előjel, ez ugye az ln a logaritmus szabályai szerint, rajzolom akkor inkább egy másik színnel, talán a zöld az távolról is jól észrevehető, hogy itt a mínusz előjellel együtt ez egyenlő lesz R-szer ln P1 per P2-vel, és akkor plusz előjelet alkalmazhatunk. Tehát plusz R-szer ln P1 per P2. Ezt mindenki egyéni ízlése szerint döntse el, hogy vagy azt jegyzi meg, hogy mindenhol a kettes állapotbeli változó osztva az egyes állapotbeli változóval kell a logaritmusát venni, és ha T és P összefüggésünk van, akkor a P előtt mínusz előjelet kell alkalmazni, vagy azt jegyzi meg, hogy T és P összefüggésnél a P-t reciprokra kell emelni, és úgy lehet aztán plusz előjelet adni neki. Ezt majd az összefoglalásban akkor szintén még egyszer ki fogom emelni. Tehát, ha a nyomás és hőmérséklet áll rendelkezésünkre, akkor CP-szer ellen T2 per T1 mínusz R-szer ellen P2 per P1 kifejezéssel számítható az entrópia. És van még egy kifejezésünk, ez pedig a P és a V ismeretében. Itt kiindulhatunk a már megismert alakokból, illetőleg kiindulhatunk az állapotegyenlet differenciális alakjából is. Tulajdonképpen most ezzel már nem töltenék el sok időt. Itt kifejezetten koncentrálva csak a végeredményre mutatnám be azt, hogy ugye kimaradt még egy variáció, amikor a nyomás és fajtérfogat párossal próbáljuk meg kifejezni az entrópiát. Ebben az esetben tehát úgy fog kinézni a dolog, itt most tehát a levezetést nélkülözve, ez egyébként megtalálható itt a leírásban, tehát a P és V, ahogy említettem, tehát az állapotegyenlet differenciális alakjából kihozható, és ugye lényegében az lesz, hogy S2-S1 egyenlő CP-szer ln V2 per V1 plusz CV-szer ln P2 per P1. És akkor látható itt összefoglalásként a három variáció, és ugye mind a háromban két-két termikus állapotjelző szerepel. A két-két termikus állapotjelző tekintetében én a következőt javasolnám megjegyezni. Válasszunk ki kettőt. Mondjuk az első esetben ugye hőmérséklet és fajtérfogat. Ha megnézzük, a fajtérfogattal szemben, úgymond, tehát az ellenkező tagban, tehát a nem fajtérfogatot tartalmazó tagban CV látható. Keresünk még olyat, ahol van fajtérfogat, és a fajtérfogattal szemben álló tagban ismételten CV látható. Tehát ha van fajtérfogat a képletben, akkor a másik tagnak a szorzó tényező CV lesz. Ha van nyomás a kifejezésben, akkor a túloldali tagnak a szorzó tényezője CP lesz. És ha van hőmérséklet a kifejezésben, akkor ahhoz sajnos nem tartozik fajhő, viszont tartozik a specifikus gázállandó. Ha megnézzük, ugye T2 per T1 mellett ugye a másik tag szorzó tényezője R lesz. Odafönt szintén. Tehát ökölszabályként annyit szeretnék így elmondani, hogy az entrópia ugye két mennyiségből, ugye ln t per t és mondjuk ln v per v formátumban nyerhető, és ha tudjuk azt, hogy van t a képletben, akkor a másiknál ugye r lesz a szorzó tényező, ha van v a képletben, akkor a másiknál cv lesz a szorzó tényező, ha pedig van p a képletben, akkor cp lesz a szorzó tényező. És én azt javaslom, nekem legalábbis ez a logikusabb, hogy minden helyszínen a kettes állapotbeli legyen fölül, és az egyes állapotbeli legyen alul. Tehát mindig minden egy kaptafára ugyanúgy épül föl, valami fajhő vagy esetleg specifikus gázállandó szorozva ln végállapot per kezdőállapot plusz fajhő vagy specifikus gázállandó szor ln vég per kezdőállapot. Kivéve az egyik, amikor P és T párosítást alkalmazunk, itt ugyanis a P logaritmusából számítható mennyiséget le kell vonnunk, és nem hozzáadnunk az entrópia számításánál. Tehát ezt szeretném, hogyha a társaságban rögzülne. Az entrópia egyes kifejezései igen fontosak, maga a levezetés is, tehát ezt itt szintén hangsúlyoznám, hogy az entrópia egyes függvényeinek levezetése az kiemelten fontos, és vizsgán igen gyakran előfordulhat. Vagy ha valaki úgy szeretné, hogy mindenhol plusz jel legyen, akkor viszont meg kell jegyezni, hogy a P és T párosításban a P-ket fordítani kell, tehát nem P2 per P1 lesz ebben az esetben, hanem P1 per P2. És a helyzet az, hogy még mielőtt tovább mennénk, és Tehát a példára lehet, hogy már nem lesz idő, meglátjuk. Nézzük a negyedik variációt, amit még nem vettem bele ebbe az anyagba, de a javított változatába néhány napon belül bele fog kerülni. Ez az S2-S1 egyenlő CN-szer ellen T2/T1 kifejezés. Ez a CN egy politropikus fajhő, ami egy tetszőleges állapotváltozás esetében meghatározható a politropikus kitevő segítségével, és ebben az esetben csak a hőmérséklet aránytól fog függni az S2 és S1 különbsége. A következő alkalommal meg fogjuk nézni az egyes állapotváltozásokat, és ott látni fogjuk, hogy sajnálatos módon a hőmérséklet állandósága mellett is tapasztalhatunk entrópia változást. Tehát izoterm állapotváltozásnál is lehetséges, sőt az esetek döntő többségében van is entrópia változás. Ebben az esetben T2 egyenlő T1-jel, ellen 1 az ugye nulla, és hogy a nullából egy véges érték legyen, a CN-nek végtelennek kell lennie ebben az esetben. Az ugye egy eléggé nehézkes dolog, tehát ez a képlet egyes egyedül akkor nem alkalmazható, hogyha a T egyenlő állandó. Egyébként bármikor, hogyha kiindulunk mondjuk ebből a középső képletből, hogy az S2-S1 egyenlő CP-szerelen T2/T1-R-szerelen P2/P1, ugye nézzük azt, hogy a CP-szer ellen T2/T1 mínusz R-szer ellen P2/P1. Ha politropikus állapotváltozásokat következő órán meg fogjuk nézni, akkor nagyon egyszerűen bizonyítható lesz, hogy itt a politropikus állapotváltozás jellemzőinek figyelembevételével a nyomások aránya kifejezhető a hőmérsékletek arányával, valamilyen összefüggéssel. Ennek hatására az egy kitevőben fog megjelenni, az a kitevő ugye a logaritmus szabályai szerint szorzótényezőként lehozható, az a szorzótényező az R szorozva, majd itt ugye a CP-vel összevonva, mivel ln T2/T1 marad itt is, végezetül ki fogja hozni azt, hogy CN-nel lesz egyenlő. Tehát ez egy viszonylag egyszerű módon levezethető, de mivel most még a politropikus állapotváltozás még függőben van, ezt a levezetést majd a következő órán nézzük meg. Nézzük akkor azt a két példát, amit az entrópia változással kapcsolatosan kinéztem most magunknak. A kis példatár entrópia változás és súrlódás fejezetéből a kettes egyike, mert mint látható, megadjuk azt, hogy van 3 kg levegőnk, 200 Celsius fokon állandó hőmérsékleten játszódik le egy állapotváltozás, megadjuk azt, hogy mekkora az entrópia változás mértéke, illetőleg még annyit, hogy mennyi a kezdőnyomás, és ebből végnyomás, végfajtérfogat, illetőleg hőmennyiségek egyszerűen számíthatóak. Ugye itt a helyzet az lesz, a kulcs ehhez a feladathoz, hogy izoterm állapotváltozásról van szó. Ugye az egésznek az a rákfenéje, hogy sajnálatos módon ugye az entrópia ugye úgy kerül definiálásra, hogy a dQ/T integrálja. És ebből fakadóan, tehát ugye az S2-S1 egyenlő integrál 1-től 2-ig dQ/T ugye feltételezi azt, hogy az esetek döntő többségében az a T ez valamilyen úton módon változik, és ezért sajnálatos módon nem vihető ki az integrál jel elé. Ha viszont T egyenlő állandó állapotváltozásról van szó, izoterm állapotváltozást vizsgálunk, akkor egyszerűsödik a helyzetünk, hiszen ez egy állandó szorzó tényező lesz, ez az 1/T. Azaz S2-S1 az egyenlő lesz, T-szer integrál 1-től 2-ig dQ-val, vagyis Q1-2-vel kicsit szebbé téve, Q1, 2 per T lesz az S2 minusz S1. Vagyis ebben a helyzetben a Q1, 2 ez már viszonylag egyszerűen megkapható. Ugye az egésznek az lesz a hátulütője, hogy ez a 200 Celsius fok az gyönyörű szép kerek Celsius fokokban mérve, de ugye tudjuk, hogy ez nagy T, azaz, ugye termodinamika szempontjából ugye abszolút hőmérséklet. Ami ugye 200 plusz 273, azaz 473 Kelvint fog jelenteni. A delta S az ugye 1,5 kJ per Kelvin, a teljes rendszerre vonatkoztatva. És ugye az látható, hogy negatív lesz ez az entrópia változás, vagyis ezt vélhetően nekünk kell, mivel ugye csökkenő entrópia a természetben magától ugye említettem nem fordul elő, ezt a folyamatot nekünk kell valamilyen úton, módon kezdeményeznünk, hogy létrejöhessen, és végezetül, ahogy látható, ugye 709,5 kilozsúl elvont hővel jöhet ez létre. A V2 pedig ugye viszonylag egyszerűen számítható. Ugye az R szer T2 per P2-ből, ugye állapot egyenletből, itt ugye az lesz a nagy kérdés, hogy az a bizonyos P2 hogyan és miképpen. Nemes egyszerűséggel, ugye tudjuk azt, hogy mekkora az elvont hőmennyiség, mekkora lesz a ugye hőmérséklet változásunk zérus. Ugye ennek hatására tulajdonképpen ugye minket az fog érdekelni, hogy egy első főtételt fölírván, ugye tudjuk ezt a Q1-2-t, tudjuk azt, hogy mekkora lesz a belső energiaváltozás, úgyhogy ennek megfelelően a mínusz integrál PdV kifejezhető lesz. Azaz, a helyzet ugye azt eredményezi, ugye, hogy az U2 minusz U1 egyenlő ugye Q1 2 minusz integrál 1-től 2-ig PdV. Most a helyzet az, hogy az U2 minusz U1 az mekkora? Így van, T egyenlő állandó mellett ez nulla értéket képvisel. Tehát a Q1 2 az egyenlő lesz, ugye átrendezve integrál 1-től 2-ig PdV-vel. Tehát megvan a hőmennyiségünk, akkor ezzel egyenlő nagyságú lesz a térfogatváltozási munkánk is. És ugye annyit szükséges tudni, hogy ide ugye be kell helyettesítenünk azt a P-függvényt, ami ugye a V változása során létre fog jönni. Ez pedig mi lesz? Ugye egy izoterm állapotváltozás. Ezt ugye PV diagramban, hogy is képzelhetjük el, ideális gázt feltételezve, T egyenlő állandó, egyenlő szervola. Vagyis a P egyenlő, ugye valami konstans per V. Bocsánat, ez egy V betű akar lenni, egy kis V, ugye fajtérfogat. Ezt a konstans per V-t kell ide behelyettesítenünk. Ez a konstans meghatározható abból a kezdeti állapotból, ugye P1 adott, illetőleg T1 is adott, és elvégezve az integrálást kaphatjuk meg végül ugye a P2 értékét. Ez az integrálás ugye nem lesz más, mint ugye kapjuk azt, hogy egy konstansszor integrál dV per V, vagyis konstansszor ln V2 per V1. Tehát ennek megfelelően több egyenletből összepasszírozva állapítható meg végül az, hogy mekkora a P2 értéke, és ennek hatására hozható össze ez a végeredmény. A TS diagramra sajnos most nem jutott időnk, viszont a következő órán akkor ezzel fogom folytatni. Az eddigiekkel kapcsolatban esetlegesen van-e valami kérdés? Ha minden kellőképpen világos volt, akkor én mára köszönöm a figyelmet, és jövő héten innen folytatom.